Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és először a gyermekekhez szeretnék egy pár gondolatot szólni. Azt szeretném megkérdezni Ábeltől, Jankától, meg pici Dávidtól, de hát ugye ő még azért kicsike, hogy szeretitek-e a születésnapot? Miért szeretitek? Miért szereted Ábel, Janka? Miért? Mert van torta. Meg van gyertya is a tortán. Hát ez tényleg nagyon jó, mert akkor anya készít nektek valami finomat, ugye? És? Csak anya van ott, meg apa? Vagy van más is? Ki van még ott? Ki szokott még ott lenni? Mama is, meg a papa is, ugye? És jó együtt lenni? Jó, ugye? Hát most itt a gyülekezetben is megköszöntöttük Júlcsinélit, mert jó a születésnap, ugye? De hát mindig nem lehet születésnap, ugye? Egy évben hányszor van egy embernek születésnapja? Egyszer. Miért csak egyszer van? Miért csak egyszer van? Mert ugye úgy születünk meg, hogy majdnem egy egész év kell annak, mire egy kisbaba megszületik, ugye? Most képzeljétek el, hogy mi minden szombaton születésnapot ülünk. Gondoltatok már erre? Gondoltatok arra, hogy minden szombat egy születésnap? És a születésnapok azok nagyon jók, ugye? Most beszéltünk róla. És képzeljétek el, az Isten, mikor megteremtette a Földet, 6 nap kellett neki. 1 hét. És a 7. napon pedig azt mondta, ez innentől kezdve születésnap. Odaadom az embereknek, és emlékeztetem őket arra, hogy ez a Föld születésének az emléknapja. És az Isten azt szeretné, mivel hogy ti is szerettek együtt lenni születésnapon, ugye? Képzeljétek, Bálintnak is most volt a születésnapja, és a szülőknek olyan gondolata támadt, hogy az egész gyülekezetet összehívták, és a gyülekezetbe tartották az első születésnapját, és olyan jó volt, hogy együtt lehetett az egész gyülekezet. Az Isten is azt mondja, hogy odaadom az embereknek a szombaton a Föld születésének a napját, hogy örüljenek és együtt legyenek. És képzeljétek el, hogyha anya meg apa egyszer azt mondaná születésnapotokon, hogy ma nem tartjuk meg, ma dolgozni fogunk, ma eszünkbe se jut. Örülnétek neki? Szomorúak lennétek, ugye? Képzeljétek, az Isten hogyan tekinthet a Földre. Ez a sok-sok ember eszébe jut-e szombaton, hogy születésnap van. És az Isten szeretne együtt örülni velem. Nagyon sok embernek ez nem jut eszébe, ugye? De az Isten örül azoknak, akiknek az eszébe jut. Úgyhogy én most azt szeretném a lelketekre kötni, soha-soha ne felejtsétek el, hogy minden szombat születésnap. És az Isten vár bennünket a gyülekezetbe, hogy együtt örüljön velünk, hogy együtt tudjunk lenni. És ajándékot ad nekünk minden szombaton. Ugye? Nyugalmat, békességet teremt a szívünkbe, a szülők szívébe is. És ez nagyon nagy ajándék. Hát ezt szeretném most, hogyha ezt vinnétek el, hogy születésnapot ünnepelünk minden szombaton. Köszönöm a figyelmeteket. És most a felnőttek felé fordulnánk egymás felé. Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki a Bibliánkat egy nagyon jól ismert résznél. Kicsit Biblia órán zavarva is voltam, mert Laci pont erről beszélt. Na mondom, számoltam is, hogy a gyülekezetből hányan vagyunk ott, na mondom, szegények, kénytelenek lesznek szombaton újra ezzel foglalkozni. De azért remélem, hogy majd azért egy kicsit máshogyan szeretnék arról beszélni, mint ahogy Laci szombaton beszélt. Kérlek benneteket akkor, hogy a János evangéliuma 5. fejezeténél nyissuk meg a Bibliánkat. Ez a nagyon jól ismert történet pedig a betesdai betegnek a meggyógyítása lesz. Szeretném felolvasni az ígét. Tehát Hát János evangéliuma 5. fejezete. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekbe feküdtek a betegek. Vakok, sánták, aszkórosok nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal száll a tóra, felzavarja a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akármi némi betegségben volt. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta néki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én érek oda, más lép be előttem. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszoljádat, és járj. És azonnal meggyógyult az az ember, felvette nyoszoljáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. Mondták azért a zsidók a meggyógyultnak, szombat van, nem szabad néked a nyoszoljádat hordanod. Felelte nekik, aki meggyógyított engem, azt mondta nékem, vedd fel a nyoszoljádat, és járj. Megkérdék azért őt, ki az az ember, aki mondta néked, vedd fel a nyoszoljádat és járj. A meggyógyult pedig nem tudja, hogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokaság lévén azon a helyen. Ezek után találkozék vele Jézus a templomban, és mondané ki, ímé, meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Elment az az ember, és hírulatta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki őt meggyógyította, és emiatt üldözőbe vették a zsidók Jézust, és meg akarták őt ölni, hogy ezt művelte szombatnapon. Ez egy nagyon jól ismert történet, és Laci úgy fejtette ki a Biblia órán, hogy ezek után Jézusnak már, Jézus tovább nem maradhatott Júdeába, akkora volt az ellenkezés, és Galileába tette át a székhelyét. Szeretném, hogyha együtt végig gondolnánk ezt a történetet. Legelőször is azt, hogy milyen hely volt az. Ugye az újfordítású Bibliában nincs az benne, Nóra mondta a tiédébe, hogy időnként angyal zavarja fel a tavat. Én is megnéztem otthon, a Balázsnak is van egy ilyen Bibliája. Valóban nincsen benne, de az a rész viszont ugyanúgy bent van a Bibliában, hogy amit ez a 38 éve beteg ember mond, hogy hát amikor én akarok belelépni, már más megelőz. Tehát akkor valószínűleg, hogy ez a dolog, én úgy gondolom, hogy nagyon jól működhetett ott abban az időben, hogy az emberek hittek, bizonyára valami időnként történhetett is, hogy megmozdult a tó, és akkor el tudjuk képzelni, hogy micsoda tülegetés, micsoda tolongás volt ott, hogy mindenki lejusson oda a vízbe, és hát ugye mindenki meg akar gyógyulni. És szombat volt, Jézus valószínűleg sétálhatott arra, és meglátta azt az 5 tornászot. Erzsike itt volt Kincsesbányáról, és ő mondta, hogy most volt a tévében róla a műsor, hogy most tárták fel ezeket a tornácokat, ugye így mondta. Hogy valóban 5 ilyen oszlopos tornác volt, ahol ezek a betegek feküdtek. És hát Jézus a szombati sétája közben eljutott oda a Betesda tavához, és hát azért ugye a szemei előtt milyen látvány lehetett az a rengeteg sok beteg, nyomorult, szerencsétlen ember ott, és mindegyik várta azt, hogy majd valami történik. És úgy írja Ellen White a Jézus életében, hogy Jézus, mikor meglátta őket, nagyon megszánta őket, és szerette volna mindegyiket meggyógyítani. Szerette volna, és meg is tudta volna mindegyiket gyógyítani. De tudta, hogyha ezt megteszi, akkor azonnal véget vetnek a zsidó vezetők az ő szolgálatának, és nem tudja azt a pályát végigjárni, amit ő neki végig kellett járni. És micsoda önmegtartóztatásba tellett ez Jézusnak, hogy ne gyógyítson meg mindenkit. Ott állt és nézelődött, és akkor egyszer csak meglátta ezt a 38 éve beteg embert, és hogy mástól tudta-e meg, hogy már 38 éve ott van, hogy vele beszélgetett, lehet, hogy másoktól érdeklődhetett utána. És Laci olyan szépen kihozta egy Biblia órán, hogy honnan tudhat, vagy miért pont oda ment, miért pont ehhez a beteghez ment oda Jézus. Hogy bizonyára valami mást láthatott ennek a betegnek a tekintetébe, az egész lényébe. Bizonyára láthatott valami pluszot, amiért pont ezt a beteg embert szólította meg Jézus. És olyan elgondolkodtató számomra az a helyzet is, amiben ez a beteg ember volt, hogy már 38 éve ott fekszik, nem tudjuk, hogy hány éves lehetett. Biztos nem volt már, mivel hogy nem születésétől fogva béna, hanem úgy írja a Biblia, hogy 38 éve volt maga tehetetlen. És ugye később a történetből ki is derül, hogy valószínűleg önmaga is hozzájárult részben, nagyon nagy részben ahhoz, hogy ilyen beteg volt. Tehát ő nem születésétől fogva béna, tehát egy idősebb ember lehetett már, ki tudja, hogy olyan 40 fölött, olyan értelemben idősebb, hogy nem 20 éves fiatal ember volt. És ott fekszik már ő is 38 éve, és ez számomra azért olyan elgondolkodtató, hogy 38 évig várni a csodára, hogy milyen kitartó volt ez az ember, nem? 38 évig nem szűn meg, mindig abba bízni, hogy hát, ha egyszer én érek le előbb. Mindig újra kezdi, oda mászik, oda vánszorog a vízhez, aztán soha nem ő lép be előbb, akkor újra visszamegy a helyére, és ez kezdi újra előről. Óriási kitartás, nem? Ez ebben nagyon nagy példa nekünk, hogy ilyen kitartása volt ennek a beteg embernek. Aztán jön Jézus, oda megy hozzá, és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ez olyan érdekes kérdés, nem? Hát Jézus bizonyára tudta, hogy ez az ember meg akar gyógyulni. És most felteszem a kérdést, szerintetek miért kérdezte ezt meg Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni? Nem, hát tudta, nem? Az ott van. Annyi beteg volt, és Jézus mindenkit meg tudott volna gyógyítani egy szempillantás alatt. Tehát önmagától ez nagy visszafogás volt, hogy ezt nem teszi. Miért kérdezte meg ezt az embert, hogy akarsz-e meggyógyulni? De Jézus ok nélkül nem kérdez.
Fejezze ki azt az igényét, hogy ő akar-e meggyógyulni. Nyilván, hogy úgy tűnik, hogy ez egy olyan furcsa kérdés, mert hát aki beteg, miért ne akarna meggyógyulni, mindenki meg akar. De valami mégis lehetett e mögött, a kérdés mögött biztos.
Hali?
Nem biztos, hogy mindenki miért akar gyógyulni. Valakinek tökéletesen még felel az állapot, és Jézus senkit sem akar úgy meggyógyítani, hogyha ő nem akarja.
Regina?
Látta, hogy megbánta a bűnét, ugye valami ilyesmiről volt szó, hogy érezte rajta, hogy megbánta, mert valami bűne volt, amiért betegre.
Valószínűleg az életmódja, igen. Ami miatt ugye agyvérzés következtében, stroke következtében lebénulhat az ember. Igen, köszönöm szépen, nagyon szépen úgy rakjuk össze ezeket a dolgokat. Ugye Juliska, te azt mondta, hogy mindenki meg akart, ki nem akarna meggyógyulni. Pali azt mondta, hogy nem mindenki akar. És hogyha végig gondoljuk ezt a kérdést, és végig gondoljuk ennek a betegnek az életvitelét, azért 38 év az már egy nagyon, nagyon sok idő, nem? Ő 38 évet úgy élt le, hogy másokra volt utalva. Ő 38 évet úgy élt, hogy nem tudott önmagáról gondoskodni. Mások könyörületére, irgalmára volt rászorulva. Ha adtak neki valamit, adtak, ha nem, nem. És akkor Jézus oda megy, és megkérdezi tőle, hogy akarod, hogy ez ezentúl ne így legyen? Mert ebbe a kérdésben sok minden benne volt, nem? Vállalod, ami ezentúl lesz? Hogyha meggyógyulsz? Mert te itt most egy fekvő helyzetben nézed a világot, ilyen a gondolkodásod, ilyen a mentalitásod. Mindent így értékelsz, így látsz, de most föl tudod fogni, el tudod gondolni, akarod? Mi lesz akkor, hogyha meggyógyulsz? Nem mások könyörületéből fogsz élni, nem mások fognak rólad gondoskodni, nem téged szolgálnak ki, hanem ezentúl te fogsz önmagadról gondoskodni, munkát kell keresned, el kell magadat látni, sőt, még másokról is te fogsz gondoskodni. Akarod te ezt? Vállalod te ezt? Ez egy olyan nagyon nagy kérdés, nem? Mert nagyon sokszor tényleg úgy van, hogy megszokjuk azt az állapotunkat, azt a helyzetünket, ugye? És olyan egyértelműnek tűnik, hogy az ember meg akar gyógyulni. És most ezt az egészet, mivel hogy nem véletlenül vesszük át, én úgy szeretném egy kicsit áthelyezni lelkisíkra. Ugye azon gondolkodtam, amikor készültem fel, hogy Jézus most is itt van közöttünk, ugye? Itt járkál közöttünk, figyel bennünket, ugyanúgy, mint akkor Betesdánál. És mi lenne, hogyha Jézus, nem hogy mi lenne, hanem mi van, mert szerintem ez van, Jézus megáll az övéi között, megáll az adventisták között, és felteszi azt a kérdést, hogy akartok meggyógyulni? Akartok másmilyen életet élni? És akkor vajon vállaljuk-e azt, amit ez a beteg ember vállalt? Vagy egyáltalán érezzük-e annak a szükségességét, hogy egy kicsit úgy vagyunk mi is, mint ez a beteg ember volt, hogy megszoktuk. Megszoktuk, megszokjuk, és valahogy talán lehet, hogy nem is érezzük, hogy máshogyan kellene, vagy máshogyan is lehetne. Pedig az ígék erről beszélnek, ugye? Mert ha Jézus ide megközelít bennünket, akkor azt kérdezi tőlünk, hogy akarsz-e lelki ember lenni. Én azt látom most önmagamra nézve is, meg az egész közösségünkre nézve, hogy a legnagyobb problémánk az, hogy nem vagyunk lelki emberek. És én azon gondolkodtam, hogy milyen a lelki ember a Biblia szerint. És most először nézzük meg azt, hogy milyen, mert ugye két csoportot állít a Biblia elénk, az, hogy testi kereszténység és lelki kereszténység. Attól, hogy az ember megkeresztelkedik, és az Istennel akar járni, az még nem jelenti azt, hogy automatikusan lelki emberré válik. Az ige szerint lehetünk testiek is, és lehetünk lelkiek is. Most elolvasnám, írtam ki egy pár igét, hogy milyen a testi ember? Azt írja Pál az 1 Korintus 3.1.3-ban, én sem szólhattam néktek, atyám fiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek, tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg. Mert még testiek vagytok, mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e? Nagyon érdekes ez a megfogalmazás, hogy testi keresztények, testi emberek, és azt mondja Pál, hogy én sem szólhattam néktek atyámfiai, mint lelkieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek, tejnek italával tápláltalak titeket. Ez olyan döbbenetes, nem, hogy felnőtt embereket nem lehet kemény eledellel táplálni, csak tejnek italával. És milyen az a kemény eledel? Az nem olyan egyszerű lenyelni, mint a tejet. Ugye a tejet, azt ha úgy isszuk, vagy a folyadékot, az úgy könnyen csúszik le magától. De a kemény eledel, azt meg kell forgatni jól a szánkba, nagyon jól meg kell rágni, és az továbbra a gyomrot is jobban megterheli a kemény eledel. És én azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy a tanítványi körbe volt-e olyan, akit nem lehetett kemény eledellel táplálni? Csak tejnek italával.
Júdás.
Mi volt mi az a kemény eledel, amit Júdás egyetlen egyszer sem fogadott el? A fentés. Emlékeztek rá, hogy Jézus hányszor fedte meg Júdást? Egyetlen egyszer. Egyetlen egyszer. Ugye, amikor Mária Magdaléna megkente Jézusnak a lábát, és amikor Júdás mondja, hogy micsoda tékozlás ez, és akkor azt mondja neki Jézus, hogy ered, ne bántsd azt az asszonyt. Nem tudom pontosan, hogyan van az ige. Ne bántsa. Igen, csak ennyit mond, az én testemnek temetésére cselekedte. Ennyi, amit Jézus mond. De ezt Júdásnak mondja. Igen, ezt ugye már az egész tanítványi körnek, de Júdásnak címezi, ezt kimondottan odafordul feléje. És most olvasnák egy pár gondolatot Júdás jellemzéséről, Ellen White írja. Mit ír Júdás? Gyönyörű sorokat ír. Megvolt benne a vágy arra, hogy jelleme és életem megváltozzon, és azt remélte, hogy Krisztussal való kapcsolata révén megtapasztalhatja majd, óriási, nem? Majd ez. Megvolt benne a vágy arra, hogy jelleme és élete megváltozzon, és azt remélte, hogy Krisztussal való kapcsolata révén megtapasztalhatja majd ezt. Többiben is ez volt, nem? Többiben is ugyanaz a vágy égett. Tehát többiben is ugyanez volt. Júdás azonban nem jutott el addig a pontig, hogy teljesen alárendelje magát Krisztusnak. Vak volt saját gyenge jellemének a felismerésére. Óriási. Azt mondja, vak volt saját gyenge jellemének a felismerésére. És most jön, amikor Jézus megfedette, utána ezt írja Ellen White. Jézus dolgálására úgy látszott, hogy egész lelkülete rossz indulatú lett. Megsebzett gőgje és bosszú vágya ledöntött minden korlátot. Félelmetes, nem? Ott volt végig vele, és benne is ott volt az a vágy, hogy megváltozzon, hogy a jelleme teljesen átalakuljon. És amikor Jézus egyszer megfedi, akkor azt írja, hogy megsebzett gőgje és bosszú vágya ledöntött minden korlátot Júdásba. Félelmetes. És ugye ezen gondolkodtam, hogy ez csak Júdás osztály része volt. És ez az emberi részünk, nem? Mióta bűn van a világon, ez bennünk van. Szóval ez a lényünk része. És hogy eszembe jutott Péter, amikor Pétert megfedi az Úr, hogy ered, távozz tőlem Sátán, már bántásomra vagy. Hát Júdásnak, amit mondott Jézus, az ahhoz képest semmi. Be van csomagolva ezerféle csomagoló papírba, nem? És Péter nem sértődik meg. Ott maradt továbbra is. Szóval óriási az, és ezen tényleg őszintén le tudjuk magunkat mérni, nem? Az ember, ha őszinte ezen le tudja magát mérni, hogy most én hogyan fogadok dolgokat, hogyan reagálok dolgokra. És ezen nagyon sok minden az örök életünk múlik. És a mai szombatiskolánk is erre tért ki. Emlékeztek, az utolsó kérdésben volt az, amit a tanulmány szerzője fogalmazott meg, hogy a tisztparancsolat betartása az egy alapkövetelmény, az egy alapszint, amivel beléphetünk az Isten országába. És mi azt mondjuk, hogy óriási, de a ugye tanuljuk, tisztparancsolat testi ember nem tudja betartani, nem? Testi ember az arra képtelen, tehát a tisztparancsolatot csak lelki ember tudja megtartani, akit az Isten szent lelke késztet, akit az Isten lelke vezet minden áldott nap. És ez csak egy, gondoljunk bele, ez csak egy alapszint. Ez az az alapminimum, ami által mi belépünk a mennyei hazába. És a növekedésünk, a fejlődésünk majd óriási lesz ott. De enélkül, az alapszint nélkül senki nem lép be. Az viszont már létkérdés, hogy ezt az alapszintet meg tudjuk-e ütni. Tehát a jellembeli változásunk az nem lehet kérdés. Tehát a testiből nekünk lelkivé kell változnunk, ha azt az alapszintet meg akarjuk ütni. És ugye ott jártunk, hogy Jézus felteszi nekünk ezt a kérdést, de most nézzük meg, hogy milyen a lelki ember, milyen a lelki gyülekezet, így is mondanám. Ugye most már végigvettük, hogy milyen a testi, és a lelki, Róma 14.1. A hitben erőtelent fogadjátok be, nem ítélkedvén vélekedéseit. Új fordítás azt mondja, ne azért, hogy nézeteit bírálgassátok. Tehát egy lelki ember, egy lelki gyülekezet, akit a Krisztus vezethet, arról azt mondja Pál, hogy a hitben erőtelent fogadja be, ne ítélgesse. Ne a nézeteit bírálgassa. Szóval ne arra fókuszálja, hogy ő milyen nézeteket val. Valahogy fölül kell ezen emelkedni. És más cél kell, hogy vezessen. Róma 15:1-3, ha jól írtam ki. Tartozunk pedig mi az erősek, tehát hogyha én lelki vagyok, akkor vagyok erős, ugye? Nem akkor vagyok erős, hogyha fizikumban erős vagyok, hanem hívői szempontból az az erős, akivel a Szentlélek vele van, aki lelki. Azt mondja Pál, tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk. Mindenikünk tudniillik az ő fele barátjának kedveskedjék, annak javára, épülésére, mert Krisztus sem önmagának kedveskedett. Ez is óriási, nem? Tehát nem magunknak éljünk, mindig a másik legyen előttünk, a másiknak a javát akarni. Ez is megállapíthatja rólunk, hogy most megállapíthatom magamról is, nem? Hogyan forog a gondolkodásom, mi a fontos? Fontos-e a másik, vagy csak önmagam vagyok önmagamnak fontos? Le tudjuk mérni, hogy most testiek vagy lelkiek vagyunk. És akkor van az Efézus ige, Efézus 1:3-4. Áldott legyen az Isten, és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Óriási az az ige, hogyha végig gondoljunk. Azt mondja Pál, hogy áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus atya, aki megáldott minket. Tekintünk-e így a gyülekezetre? Tekintünk-e így az egész advent műre? Ahogyan Pál leírja, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Óriási ez az ige, nem? És utána így folytatja, aszerint, amint magának kiválasztott minket, tehát minket, ő benne a világ teremtése előtt, és mire választott ki? Mire választotta ki az ő népét a világ teremtése előtt? Hogy legyünk szentek és fedhetetlenek. Tehát itt is az van, azt a minimum szintet el kell, hogy érjétek, ami által beléphettek a mennyei hazába. Szentek, fedhetetlenek. Ő előtte, tehát nem egymás előtt, nem egymás kell vizsgálgatnunk, hogy ő szente, fedhetetlen. Ő előtte. Krisztus vizsgál bennünket, mindannyiunkat egyen-egyenként. Ő nézi meg, tehát nekünk ő előtte kell szentnek és fedhetetlennek, és hogyan? Szeretet által. Szentek és fedhetetlenek csak szeretet által leszünk. Kemény bírálgatásokkal. Helye van a bírálgatásnak is sokszor. Nem a személy megítélése, ugye, hanem a tett, a cselekedet. De csak szeretet által. Képtelenség máshogyan szentnek és fedhetetlennek lenni. Márpedig a Krisztus erre hívott el bennünket. Erre hívta el az egyházat. Ezért vagyunk itt. Ezt kell a világnak bemutatnunk. Hogy mi szentek és fedhetetlenek vagyunk szeretet által. A világban ez nem munkálkodik. Óriási kihívás, ugye? És ez még mindig csak minimum szint. Engem ez úgy megfogott reggel, mikor olvastam, hogy ez még csak mindig a minimum szint. És ami nekünk olyan szinte fölfoghatatlan, hogyan lesz? Isten azt mondja, hát én erre hívtalak el, mindenkit erre hívtam el, és én előttem, én vizsgállak benneteket. Ti nektek az a dolgotok, az a kötelességetek, hogy egymást segítsétek, hogy erre a minimum szintre mindenki eljusson. Ez a dolgotok. Hogy aztán ő hogyan dönt, hogy Péter-e, és nem sértődik meg, vagy Júdás-e, hogy megsértődik, az az ő dolga. De te arra segítsd, hogy Péter legyen, ugye? Hogy veszi az akadályokat, és túllép. És ez egy csodálatos cél. Még az 1 Korintus 16-14 megint csak azt mondja, nagyon rövid, igen, minden dolgotok szeretetben menjen végig. Minden. Mi az a minden? A minden az minden, ugye? Szeretetben menjen véghez. Hát az Jézus megáll így közöttünk, a hetednapot ünneplő adventista egyházba, és megkérdezi, akarsz meggyógyulni? Akarsz a testi keresztényből lelki keresztény lenni? Vállalod ezeket? Akarod? És most nézzük meg, mert Jézus ugye megkérdezte a 38 évre betegtől is, és mit mondott neki, mit válaszolt a beteg, amikor Jézus megkérdezte. Azt mondta neki ez a beteg, felelt neki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én érek oda, más lép be előttem. Elmondta a beteg azt, ami beélt. Ő nem tudott másféle gyógyulást elképzelni, csak azt, amiben 38 éve élt. Azt, hogy tülekedni, lemenni, és ezt olyan őszintén elmondja. És ha őszinték vagyunk, ez az igevers a Bibliának az egyik legszomorúbb igeverse is, nem? Azt mondja, nincs emberem, hogy bevigyen engem a tóba. És ez nagyon szomorú ránk nézve, hogyha nem vagyunk egymásnak az emberei. És én nem merném azt mondani, hogy mi egymásnak az emberei vagyunk. Pedig ugye Jézus a főpap imájába ezért könyörgött, hogy olyan egység legyen közöttük, ami a világot megrendíti, mert ilyet aztán nem láttak. Az biztos, hogy nekünk egymás embereinek kell lenni. Erre hívott el az Isten. De most teszek föl egy másik kérdést. Képzeljétek el, hogyha ennek az embernek van embere, és leviszi a tóhoz. Gondolkodtunk már ezen? Mi van akkor, ha van embere, és leviszi a tóhoz, és meggyógyul, mikor felzavarodik a víz, és elsőnek lép bele? Akkor nincs szükség Jézusra. Óriási felelősség, hogy mire vagyunk egymásnak emberei? Tóhoz viszem le a másikat, vagy Jézushoz viszem le a másikat? Néha nem baj, ha nincs emberünk. Jézus akkor jöjjön, amikor jönnie kell, mert ő jönni akar. De az Isten óvjon meg bennünket attól, hogy a tóhoz segítem a másikat. Mert akkor nem lesz szükség Jézus Krisztusra. Legyünk úgy emberei a másiknak, hogy a Krisztushoz segítjük el. Hogy valóban meggyógyuljon, testileg is és lelkileg is. Ebből a szempontból ez az igevers már nem is annyira szomorú igevers, nem? Úgy igen, hogy nekünk embereknek kell lennünk egymásnak. De csak akkor, amikor Jézushoz segítem a másikat. És utána Jézus azt mondja ennek a betegnek, hogy vedd fel a te nyoszójádat és járj. Azonnal meggyógyul, felvette a nyoszójáját és járt. Ugye azt kibeszéltük itt a Biblia órán, hogy a teremtői szó hatalmával szólt Jézus, mert az agysejtek úgy elpusztultak, hogy újra teremtette Jézus. Ez egyértelmű. Ennek az embernek ez nem meditált az, hogy Jézus mit kért tőle, megfogadta a parancsot és indult. Én azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy Jézus miért kérte tőle szombatnapon azt, hogy vedd fel a te nyoszójádat? Miért akarta provokálni a zsidókat? Ugye szigorúan megvolt az, hogy szombatnapon nem szabad terhet vinni. Most Jézus provokálni akart? Miért nem mondta neki azt, hogy jó, kelj föl, hagyd ott az ágyadat, a nyoszójádat, aztán majd, ha lement a nap, gyere vissza, érte azt, vidd el. Miért mondja azt, hogy most kelj fel, járj, és akkor ezzel befejezhette volna, de azt mondta, vedd fel a nyoszójádat, és járj.
Feladattal bízta meg.
Tehát milyen feladat az, hogy cipa? Nem lett volna jó nap lemente után? Hát maga a menése óriási bizonságtévés lett volna, nem? De még kell vinni az ágyát?
Hát most, hogy többen menjen oda vissza.
Mária? Ezzel a múltját. És rendet hagyjon maga után, mert ez Isten osztályában.
Igen. Mária meg Péter. Igen. Nagyon régen Pötyikéknél volt egy ilyen családi áhítat, és ott voltunk. És Pötyike beszélt erről az igéről. És én ledöbbentem, ugyanezeket a szavakat mondta. Azt mondta neki Jézus, hogy meggyógyultál. Jársz, de vedd fel a nyoszójádat, és ide soha többet vissza ne gyere. Neked itt most már ezentúl semmi keresni valót. Nincs szükség, pontosan. Testvérek, ha egyszer lelkivé válunk, ha érezzük annak a jó ízét, azt mondja Jézus, soha többet ne akarj testi lenni. Vissza ne menj oda. Semmi keresni valónk nincs ott. Az Isten népének semmi keresni valója nincs Betesda tavánál. Tekintünk-e úgy magunkra, és tekintünk-e úgy a másikra, hogy meggyógyultál. Most már érted az Isten országának alapdolgait. Érted, mit jelent az lelkileg nézni a másikra. Érted, mit jelent azt a másikba reményt kelteni, nem a visszahúzást, nem a kioktatást, hanem a bátorítást, a biztatást. Soha többet ne akarj oda visszamenni. Mert az úgy bennem van, mikor Pötyik erről beszélt. Most elnézést, hogy tőle idéztem be ezt, de meg köszönöm, hogy ti ebben segítettetek. Isten ezzel nekünk ezt üzeni. Ha egyszer ráérzünk annak az igazi jó ízének, hogy mit jelent a lelkinek lenni, az Isten meg fogja velünk éreztetni, ha ezt nagyon akarjuk. Soha többet ne akarjunk mások lenni. És utána, hogy a zsidók hogyan reagáltak, azzal én most nem is foglalkoznék, hanem azzal, hogy 14. vers, ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és mondta néki, újra elismerti, ímé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Szerintetek fontos az, hogy Jézus a templomba találkozott ezzel az emberrel? Találkozhatott volna vele máson is. Mit üzen nekünk ezzel Jézus? Pali, mit üzen nekünk ezzel Jézus?
Hát mi van, hogy templomba ment ez az ember, de sokat kifejez.
Meg kellett is mutatni, hogy meggyógyult.
Tudta, hogy kinek kell hálásnak.
Igen. András?
Meg kellett mutatni a papnak, hogy meggyógyult.
Igen, azt is, igen. Igen. És ez nekünk most milyen üzenet, nekünk adventistáknak? Hol tudunk mi Jézussal találkozni ma még? A belső szobába és a templomba. A templom legszentebb részébe van Jézus, ugye? A szentek szentjébe. A 10 parancsolat előtt áll és közben jár érettünk. És Jézus ezzel azt üzeni nekünk, hogyha velem akartok találkozni, hogyha tényleg lelkiek akartok lenni, és minden nap meg akartok gyógyulni, mert ugye nem elég egyszer, ezt minden reggel újra kell kezdeni. Minden reggel a lélekért kell nekünk könyörögni. A legnagyobb szüksége Isten egyházának a szent lélek vezetésére van. És az Isten Jézus Krisztus azt akarja, hogy minden dolgunkat a templomba vele rendezzünk el. Bánjuk meg a bűneinket, mert a legnagyobb igyekezetünk ellenére is elkövetünk bűnöket, ugye hibákat, még akkor is, hogyha teljes őszintességgel megcélozzuk azt a minimum szintet. Akkor is követünk el hibákat, és azt mondja Jézus, gyere velem, én ott vagyok a szentek szentjében, engem ott tudsz megtalálni. Engem azért fogott meg ez a betestai beteg története, mert én úgy voltam vele, megmondom nektek őszintén, abszolút nem tudtam, hogy miről beszéljek. Ilyenkor elkezdem lapozni a Bibliát, és elolvastam a betesdai beteg, hát mondom, ezt már kívülről tudjuk. Tovább lapoztam, vissza. Nem tudom miért, újra, mint ha valaki azt mondta volna, hogy vissza a betesdai beteghez. És még szeretnék egy gondolatot Ellen White-tól felolvasni, ami engem nagyon-nagyon megfogott. Hogy miért a legfontosabb az, és mit jelent az, hogy lelkiek vagyunk. Így írja Ellen White, ha Isten előtt megaláznák magunkat, és mit jelent az, hogy megalázzuk magunkat, most írja. Kedvesek, udvariasak, tapintatosak, és együttérzők lennénk, akkor 100 megtérő lenne ott, ahol most csak egy van. Ezzel én nagyon ledöbbentem, megmondom nektek őszintén, hogy szó nincs arról, hogy agyon dolgozom magamat, szó nincs arról, hogy állandóan bibliaórára járok, állandóan azon töröm a fejemet, hogy emberi kapcsolatokat kell építeni, szinte görcsösen beszélgetni, értitek, hogy evangelizálni, misszionálni kell, hanem azt írja Ellen White, ha kedvesek, udvarias, aki, ja, és még van egy reggeli áhítat, ezt elsősorban a családba kezdjétek. Ha a családban nem vagyok ilyen, akkor sehol nem vagyok ilyen. Ezt az otthon, akikkel a legközelebbi kapcsolatban vagyok. Ott bukok ki, ott borulok ki, ott tönt el sokszor úgymond az ideg, ott nem viselkedem, ott adom önmagamat, és azt mondja az Isten, ha otthonodban, ott vagy kedves, udvarias, tapintatos és együttérző, akkor 100 megtérő lesz ott, ahol most egy van. Nem csináltunk semmi nagy dolgot, ugye? Nem meghívóztunk, nem plakátoztunk. Úgy arra gondoltam, hogy mi lenne, ha ezt megcéloznánk? Ezt meg kell céloznunk, nem? De ezért én magamon látom, meg azt hiszem, ti is, ha őszinték vagytok, hogy ez nem megy magától. Nem tudom, de úgy zsigerből jönnek az emberi természetünk, nem? Sokszor nem is akarjuk, de úgy jön. És az Isten azt mondja, hogy próbáld meg. Próbáld meg ezt minden reggel. És akkor minden reggel mondjuk, és Jézus megkérdezi, hogy akarsz meggyógyulni, és én minden reggel azt mondom, hogy igen, Uram, akarok. Lehet, hogy van emberem, aki erre segít, lehet, hogy nincs, de én akarom. És ha ez megtörténik az otthonunkban, és utána természetesen ezt a lelkületet hozzuk a gyülekezetbe, így tekintünk egymásra, akkor egyszerűen honnan jöttek ezek az emberek, miért érdekli őket az igazság, nem is gondoltam rá, ugye? Ez egy óriási csoda. Én azt szeretném, hogyha vállalnánk ezt a csodát, hogy ebben részünk legyen. Jézus itt van közöttünk, körülnéz, figyel bennünket, és megkérdezi tőlünk, akarunk-e meggyógyulni. Lehet, hogy azt mondjuk, hogy nincs emberünk, aki a tóba segítsen, ne is legyen. Olyan legyen, aki Jézushoz segít. És utána Jézus azt üzeni nekünk is, hogy vedd fel a nyoszolyádat és járj, vissza ne menj oda többet, úgy tekints magadra és a másikra is, hogy ímé meggyógyultál. És utána azt mondja, a templomba mondja, hogy többé ne vétkezz, mert rosszabbul lehet dolgod. Ugye ismerjük a kisöpölt ház példázatát. Ezek tények, hogyha mi játszunk vele, tényleg rosszabbul lesz dolgunk. Ne engedjük meg magunknak. A templom nyitva van, Jézus vár ránk. Jó Isten áldjon meg bennünket, hogy találkozzunk vele. Amen. Köszönjük, mennyei édesatyánk, hogy te elénk hoztad a 38 éve beteg ember történetét. Köszönjük, hogy olyan kérdéseket tettél fel, amelyet mi tőlünk is megkérdezel nap, mint nap. Akarjuk-e? Komolyan vesszük-e? Tényleg ott akarunk-e lenni a mennyei hazába? Lehet-e bennünket kemény eledellel táplálni? Vagy olyanok vagyunk, mint Júdás, hogy még a széltől is óvni kell? Hiszen Jézus, te is úgy vigyáztál rá, mert tudtad, hogy nem tudja elviselni. Urunk, könyörülj rajtunk, mert tényleg itt az ideje, hogy felnőtt, életkeresztényé tudjunk válni, akik áldására válnak a többi embernek, akik megtanultak problémát, nehézségeket letenni, elhordozni, elviselni. Köszönjük, Istenünk, hogy nem adott fel, jársz-kersz közöttünk. Ma még nyitva van a templom ajtaja, ma még a szentek szentjébe történik a közbenjárás érettünk. Hogy lássa a világ, hogy ezek az emberek tényleg szeretik egymást. És ha olyan egyszerű dolgok, amit annyira igényel a mi lelkünk magunk felé, segíts, hogy megértsük, hogy másik felé is ezt adjuk, és azok felé, akik a legközelebb állnak hozzánk, hogy kedvesek, udvariasak, tapintatosak. Istenünk, te csak ennyire vársz, és azt ígérted, hogy 100-an lesznek ott, ahol egy van. Segíts, hogy ezt akarjuk, hiszen olyan jó ez a mi lelkünknek, olyan jó, ha mi kapjuk ezt. Olyan jó, ha velünk kedvesek, ha velünk udvariasak, ha velünk tapintatosak. De te azt mondtad, hogy amit magadnak kívánsz, azt add meg a másiknak. Taníts bennünket, Urunk, őszinte, egyszerű, hívői életet élni, hogy áldására legyünk mindazoknak, akikkel találkozunk. Köszönjük Istenünk, hogy meghallgatod a mi kérésünket, és sokkal többet adsz, mint amit elgondolni tudnánk. Légy áldva mindenekért. Amen.